Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném megkérdezni, hogy mennyi időm van? Egy picit, egy olyan 5 perccel... Egy 5 perccel később kezdtünk, azt az 5 percet megkaphatom. Jó, köszönöm. Nem tudom, hogy minden gyermek kimente, de úgy látom, hogy nem. Gyerekek, egy picit hozzátok szeretnék szólni, hogyha van kedvetek egy történetet meghallgatni. Ez a történet az egyik kedvenc történetem a Bibliában, és a szülőknek mondom, hogy Krónika könyve 20. fejezetében, 2. Krónika 20. fejezetében találjátok meg. És megkérdezlek benneteket, hogy mondjuk téged, Ábel, hogy hallottál már olyan történeteket a Bibliából, amiben harcosok vannak? És ezek a harcosok Istennek voltak a harcosai, és győztek. Nem gondolkoztál azon, hogy szeretnél ilyen emberek közé tartozni? Nem? Soha? Képzeld el, én amikor akkora voltam, mint te, én folyton azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha abban a hadseregben lennék én is, mint aminek Dávid volt a parancsnoka, vagy ilyen hadseregekben. Én nagyon szerettem győzni, amikor ekkora voltam, mint te, képzeld el, de főleg a másikat legyőzni. És Janka, téged is megkérdezlek, szeretsz énekelni? Igen? Igen? Láttam, bólogatott, hogy igen. Képzeljétek el, ebben a bibliai történetben mind a kettőt megtaláljátok. Egy olyan harcról van szó, amit úgy harcoltak meg, hogy senkinek nem fájt semmije. Legalábbis az Isten népe közül, Izrael népe közül, akik kimentek harcolni, úgy harcoltak, képzeljétek el, hogy csak énekeltek. Hogy lehet énekelve harcolni, Janka? Te tudsz énekelve harcolni? Ne, ugye? Senki nem tud énekelve harcolni, de a Jóisten megtanította őket. Képzeljétek el, egy nagyon-nagyon félelmetes történet ez, amiről itt szól a Biblia, és mondom, remélem otthon el tudjátok olvasni. Arról szól, hogy ott van Izrael népe, élne békében, egy nagyon jó királyuk volt, és egyszer csak az ellenség eljött, és el akarta pusztítani az egész várost. De nem egy ellenség, hanem 3. És képzeljétek el, hogy mi itt vagyunk ilyen 21 néhányan, és 3-szor ennyien ide jönnének, és el akarnának minket jól agyabugyálni. Nem lenne jó, ugye? De akkor mit kell csinálni, mit mond ilyenkor az ember józan esze? De akkor mi is megpróbálunk verekedni, ugye? Ha verekedni akarnak, akkor verekedjünk mi is. Képzeljétek el, a Jóisten azt üzente ennek a népnek, hogy ne akarjatok verekedni. Azt üzente nekik, hogy csak menjetek ki az ellenséggel találkozni, és semmi más ne csináljatok, csak énekeljetek. És képzeljétek el, itt vagyunk 20-an, ide jönne 60 ember, és mi más sem csinálnánk, csak kimennénk eléjük, és elkezdenénk énekelni. Mit csinálna az a 60 ember? Mit gondolnának rólunk, ha? Azt mondanák, hogy hát mi verekedni jöttünk. Ez itt nem jó, ugye? Képzeljétek el, a történetnek az a vége, nagyon szép történet, az a vége, hogy az ellenség teljesen összezavarodik. Hát mi arra számítottunk, hogy itt nagy harc lesz. Ezek meg itt énekelnek. Sőt, nem csak összezavarodtak, képzeljétek el, megijedtek. A szép éneknek a szavától a rossz emberek sokszor megijednek, ezt nem is gondolnánk. És Izraelnek ez a győzelme, ez úgy történt, hogy kimentek, énekeltek, és az ellenség elfutott. Én szeretném, hogyha ezt megjegyeznénk jól, jó? Ha valaki bántani akar minket, és látjuk, hogy erősebb, mint mi, vagy ha bármi olyan helyzetbe kerülünk, ahol látjuk, hogy is mondjam, az erő mit sem használ, vagy ha azt gondolnánk, hogy használ az erő, akkor is inkább énekeljünk, jó? Ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek. Olvassátok el együtt otthon, szerintem egyszerűsített fordításban még jól, nagyon jól hangzik ez a történet, jó? Krónika 2. könyve 20. fejezete, és ez a tanulság, előbb énekelni. Nem harcolni, hanem előbb énekelni, jó? És titeket pedig kérlek, hogy Hóseás könyve 2. fejezetét lapozzátok fel. Megnéztem a naptáramat, 2009-ben beszéltem itt előttetek, hát pontosan 5 éve, mert áprilisban történt, akkor beszéltem itt előttetek Hóseás könyvéről, akkor egy ifjúsági alkalom keretén belül. Nyilván nem fogom számon kérni rajtatok, hogy egy 5 évvel ezelőtti igéret is emlékeztek-e, de szeretnék abból egyetlen egy dolgot feleleveníteni, miután elolvastuk együtt az alapigét. Tehát Hóseás könyvét keressük meg. Hóseás könyve 2. fejezetéből 2 verset fogok olvasni. Az egyik ismerős lesz, a másik elképzelhető, hogy kevésbé, de remélem, hogy nem. Húsás könyve második fejezet 13. és 14. versét olvasom. Azért ímét csalogatom őt, azaz meglátogatom őt, szó szerint, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. És onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az akorvölgyét a reménység ajtaja gyanánt. És úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. Csalogatom őt, elviszem a pusztába, szívére beszélek. Ott megadom az ő szőlőjét, és az akorvölgyét a reménység ajtaja gyanánt. És úgy énekel ott, mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy emlékeztek-e, hogy Hóseásnak, a Hóseás könyvének mi az alaptörténete? Mi az alaptörténet? Az Úr azt mondta, hogy vedd el azt az asszonyt, és előre figyelmezteti, hogy ez az asszony téged el fog hagyni. El fog hagyni. Nagyon érdekes, onnan tudjuk, hogy nem rögtön az elején hagyta előt, mert Jezréel még az első gyermek még az ő fia. És utána a második és a harmadik gyermeknek már az a neve, hogy ló. Így kezdődik a ló, azt jelenti nem. Azt mondja, hogy nem kegyelmezek neki, és nem az én népem. Nem szeretem őt, nem az én népem. Képzeljétek el, hogy két gyermeket így nevezni. Ezt a nevet kellett Hóseásnak adni a gyermekjeinek, mert nem tőle voltak a gyermekek. Nyilván az Úr adott rá utasítást, de Hóseás könyve egy tragikus házasságnak a története. Én nem is tudom, hogy létezik-e. Vagy biztosan létezik nyilván, csak nem is tudom, hogy hallottam-e már élőben ennyire tragikus házasságról, mint amilyen Hóseásnak a története. De az Úrnak nyilván nem az volt a célja, hogy Hóseásnak a magánéletét kiteregesse számunkra. Miről akar szólni Hóseás könyve? Aha. Ahogy Isten szereti az ő népét. Kicsoda személyisíti meg Istent ebben a könyvben? Hóseás. És ki az ő népe? Az asszony, Gómer, ugye? A gyermekek azért nevezi őket úgy, hogy nem népen, meg nem kegyelmezek, mert a gyermekek jelképezik azt, hogy hogyan áll magához az asszonyhoz, maga az Isten. És ugye tudjuk, hogy a történet vége abszolút pozitív, mert utána a két gyermek úgy nevet kap. Az egyiknek az lett a neve, hogy az én népem, a másiknek az lett a neve, hogy kegyelmezek, hogy szeretem őket. De Hóseásnak nem csak, hogy is mondjam, Hóseás életére vonatkozóan van üzenete. Nem csak izraeli életére vonatkozóan van üzenete, hanem kimerem mondani, hogy ez a könyv az elsőtől az utolsó fejezetig a jelen való igazságról szól. Arról az igazságról, ami nekünk most Krisztus megjelenésének küszöbén ennek a generációnak szól. Miért merem ezt mondani? Nem tudom, rémlik-e nektek, hogy Hóseásban vannak olyan igék, amelyek nagyon hasonlítanak egy darab újszövetségi szakaszra. Jelenések könyve 3. fejezetéből. Itt Hóseás azt mondja, pontosabban Hóseás könyve, hogy elmegyek szeretőim után, akik megadják nekem kenyeremet, vizemet, olajamat, gyapjumat. Aztán ezüstömet, aranyamat, stb. Aztán az Úr azt mondja, hogy elragadom tőled lenemet és gyapjumat, amit én adtam neked, és ezek arra lettek volna, hogy a te mesztelenségedet befedezzék. De aztán eljutunk a könyv végéig, végig a szemünk előtt vannak ezek a motívumok. Ezek a mondatok, és a 12. fejezet 8. versét még felolvasnám, de nem kell odalapoznatok, maradjatok nyugodtan a 2. fejezetnél. De 12.8-ban végül ezt mondja, Efraim ezt mondja magában. Efraim ugye Izraelt, az északi ország részt jelképezi. Bizony meggazdagodtam, vagyont szerzettem magamnak, semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, amely bűn volna. Még olvashatnám azt is, hogy Izrael ellen az ő büszkeséget ezt tanú bizonságot, de mondjátok meg nekem, melyik új szövetségi szakaszra emlékeztet határozottan? Laodicea üzenet, nagyon jól mondjátok, így van. Hóseás könyve, hogyha ezzel a szemmel elkezditek újraolvasni, az első laptól az utolsóig Laodiceának szól, annak a bizonyos korszaknak, ami a kereszténység utolsó korszak a Jelenések könyve 3. fejezetében. Ez azért nagyon különleges számomra, mert akkor Hóseás könyve ezek szerint kinek szól? Hát nekem. Nekem. Nekünk. Így van. Én kérlek benneteket, hogy, és ez itt most a reklámhelye, vegyétek elő Hóseás könyvét. Én most két versről szeretnék csak beszélgetni veletek, és a két versen belül csak egy kifejezésről. De otthon járjatok utána mindennek, hogy vajon úgy van-e, hogy mondtam. Ósiás könyve tényleg nekünk szól-e, tényleg Laodicea üzenetét hordozza magában? Az alapigében azt olvastam, hogy meglátogatom őt, azaz csalogatom őt, és elviszem a pusztába. Ugye itt már a valós történetről, arról, hogy Hóseás hogyan szereti vissza végül a feleségét, áttér Isten és Izrael kapcsolatára. Azt mondja, hogy elviszem őt a pusztába, hívogatom őt, meglátogatom őt. Miért kell az Úrnak a népét elvinni a pusztába, vagy Krisztusnak az egyházat, hogyha egészen pontos akarok lenni? Miért kell elvinni az egyház a pusztába? Mi van ott a pusztában, ami olyan fontos nekünk? Igen, pusztán vezette keresztül, de itt már a honfoglalás után, hát egy 700 évvel vagyunk, és mégis újra a pusztáról kezd beszélni. Mi van a pusztában? Egyedülét. Pannika mondja a kulcs szót, a pusztában nem mi van, hanem mi nincs. Egyik testvérem úgy mondta egy múltkori alkalommal, amikor erről beszéltem, hogy ingerszegény környezet. Az Isten népének ingerszegény környezetre van szüksége. Miért? Ha elolvassátok az előtte lévő szakaszt, azt mondja, hogy van szőlő, mindenem megvan, a szeretőim adták nekem, stb. És azt mondja, hogy felrakja a gyűrűjét, nyakláncát, elmegy szeretői után, stb. Rólam pedig elfelejtkezett, ezt mondja az Úr. Miért van szükségünk a pusztára? Ingerszegény környezetre? Ugye a világ csillog. A világ csillog, és a csillogás, ami körbevesz minket, mondja azt nekem valaki, hogy nem kísértettem meg még semmi, ami a világban volt. Ugye? Nyilván kitérhetnénk arra, hogy mit jelent a pusztába menni, Krisztus szavai szerint nem kivesz a világból, hanem körbevesz, megőriz a gonosztól. Nekünk ez a puszta. De azt mondja, ha sikerül elhívnom őt a pusztára, és ott a pusztában a szívére beszélni, azaz szívére tudok beszélni, mert nincs az a zaj, ami körbevegye őt, akkor ott adok neki valamit. Valamit, ami nagyon hiányzott eddig. Mi hiányzott ennek a feleségnek, Gómernek? Mi hiányzik az Isten egyházának? Mit mond? Onnan adom meg néki az ő szőlőjét. Mi a szőlő? Must. Krisztus vére, igen. De maga a szőlő, ugye itt még nem a mustról van, szóval egyébként a must is visszatérő, újra és újra ismétlődő motívum az olajjal együtt, de maga a szőlő. Micsoda a szőlő? Egy termés, azaz. Gyümölcs. Azt mondja, onnan adom meg neki az ő gyümölcsét. Kinek a gyümölcsét? Kinek a gyümölcseit kell megteremnünk? A Szentlélek gyümölcseit. Azt akarja nekünk üzenni, hogy ha az Úr nem tud minket meglátogatni, elvinni a pusztába, ha nem tud a szívünkre beszélni, mikor teremhetjük meg a lélek gyümölcsét? Mikor teremhetjük meg a lélek gyümölcsét? Ha nem hagyjuk, hogy elvigyen a pusztába, soha. Soha nem fogunk gyümölcsöt teremni. Azt mondja, ha sikerül téged, elvigyelek a pusztába, és ott a szívedre tudok beszélni, akkor ott megadom. Megadom a te szőlődet. Nyilván kettős jelkép, de a két jelkép ugyanaz. Lejelenti a lélek gyümölcsét, de hát a lélek gyümölcsét ki által kapjuk? Krisztus által, Krisztus áldozata által. Ugye mielőtt Jézus elköszönt a tanítványaitól, akkor ígérte meg a Szent Lelket. Azt mondja, én most elmegyek és meghalok. De ennek az lesz a következménye, hogy ti a legnagyobb ajándékot kapjátok. Nagyobb ajándékot, mint ez a 3,5 év, amit együtt töltöttünk. Még ennél is nagyobb ajándékot. Azt mondja, elviszem őt a pusztába, ott beszélek az ő szívére. És itt jön ez a kifejezés, amiről szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelentett ez? Ha a szívére beszéltem, és megadom neki az ő szőlőjét, akkor miért kell neki az akkor völgye? Mi az akkor völgye? Ákán, nagyon jó. Így van. Ákánnak a neve két formában szerepel, az egyik Ákán, a másik Ákár, vagyis Akkor. Szó szerint ugyanaz a szó van. Ákánról kapta a völgye nevét. Egy picit más forma a két szó, de majd meg fogjuk nézni, hogy miért. Hadd kérdezzem meg tőletek, miért reménység ajtaja? Akkor völgye. Ne válaszoljatok még rá, nézzük meg, jó? Nézzük meg együtt Józsué könyve 7. fejezetét. Józsué könyve 7. fejezetéből idéz Hóseás, és egészen biztos, hogy nem véletlenül idéz innen. Sehol máshol nem fordul elő egyébként ez a történet a Bibliában, vagyis erre való utalás, csak emlékeim szerint Józsuénál, Krónika könyvében egy mondat erejéig talán. ahol csak magát az eseményt idézi fel, de mint jelkép egyedül Mózseás az, aki újra felidézi. Akkor völgye a reménység ajtaja. Józsué könyve 7. fejezete talán az egyik legtragikusabb történet a Bibliában. Ugye hol kezdődik a történet? Izrael népe milyen helyzetben van? Vesztes helyzetben, a történet elején még nem. Éppen hogy?
Győzelem.
Győzelem után van. Jerikót beveszik. Így van. Ugye a honfoglaló Izrael végre megindul. Végre egy olyan generáció nőtt fel, akik komolyan vették az Isten szavát, nem kell újra visszamenni 40 évre a pusztába, hanem ez a nép azt mondja, mi elhisszük az Úrnak, hogy ő végig tudja velünk csinálni ezt a küldetést, elfoglalni Kánaán földjét. Átmennek a Jordánon, hatalmas tapasztalat, megerősíti a 40 évvel korábbi tapasztalatot. Szinte szó szerint ugyanaz történik, ugye? Mint a Vöröstengernél, az Úr megismétli velük. És rögtön beleakadnak az első városba, és az Úr rögtön megtanítja őket arra, hogy itt a gyermekeket, fiataloknak mondtam, tanuljatok meg előbb énekelni, és utána harcolni, itt tanuljatok meg előbb, csak az Úrnak engedelmeskedve csendben körbejárni. Félelmetes lehetett Jerikó népének. Tudták, hogy mi történt 40 évvel korábban. Tudták. Mert az a 40 év az Úrnak nem kimaradó idő volt, hanem elterjedt Kánaán népe között, hogy van itt egy nép, itt kering körülöttünk. És ki tudja, mikor indul meg. És hallottuk, hogy miket művelt vele az Úr. Egyiptom a legnagyobb birodalom volt akkoriban, és ugye Egyiptomnak a fáraó oda veszett meg az egész hadsereg, az emberekben volt egy félelem, és képzeljétek el, hogy némán ez a hadsereg egyszer csak megjelenik Jerikó falai alatt, és semmit nem csinálnak, csak keringenek. Hát nem tudom, nem szívesen lennék Jerikó falai belül. Milyen érzés lehetett neki? Azt írja, hogy megolvadt a nép szíve. Nem Jerikóra vonatkozom, de azt írja, hogy a kánaániak szíve megolvadt, amikor hallották, hogy jön az Isten népe. Jahve népe jön, és felvonul. És egy fantasztikus győzelem, Jerikó győzelme. Nyilván, ja, utána olvastam a Biblia kritikában, ugye a tenger ketté választásáról azt mondják, hogy túl sekély, amiben az a csoda, hogy akkor hogy borított el a fáraót. Itt azt mondják, hogy földrengés jött, amiben meg az a csoda, hogy akkor miért pont Ráhábháza maradt meg. Ugye a falnak egy szakasza megmarad, ott van Ráhábháza, Ráháb Izrael népe közé beintegrálódik, beépül, és tudjátok, hogy ki lesz a leszármazottja. Maga Jézus Krisztus, így van. Egy jerikói pogány, parázna nő. És ezután a hihetetlen tapasztalat után Izrael Istenben bízva, de tényleg Istenben bízva, nem a saját erőkben bízva, azt mondja, hogy hát Aihoz nem is kell 2000 embernél több, 2-3000 ember elég lesz. Józsué azt mondja, jó, legyen biztonságos, legyen 3000. Meg ne ijedjetek. Ugye rájuk ijesztünk majd az Úr, elijeszti őket, az Úr majd tudja, hogy küzd értünk. És amikor Izrael népe visszajön, akkor oda veszett a 3000-ből mennyi ember? 3000-ből 30, ugye? Én is figyelmékszem, hogy 30. Ez hány százalék?
Egy.
Most hallottam egy testvéremtől, Magyarországon hadgyakorlaton. 36? Köszönöm. Akkor 1,2%. Magyarországon a hadgyakorlaton, nem háborúban, hadgyakorlaton a törvény által megengedett veszteség mennyi? 3. Tudtam, van 3%, ezt most hallottam egy testvéremtől. Képzeljétek el, hogy ha Magyarországon hadgyakorlatoznak a katonák, és 100 emberből 3 meghal, mert erről van szó, akkor az hadgyakorlat alatt megengedett veszteség. Az Úr népénél 1% meghal, és mindenki pánikba esik. De szerintem, ha 0,5% lett volna, vagy a 3000-ből egy ember odavisz, Izrael akkor is megijed. Mert amikor az Úr harcol, akkor mennyi a veszteség?
Semmi.
Nulla. 0%. Az Úrnál sem hadgyakorlaton, sem éles harcban nincs megengedett veszteség. Tökéletes harcot vív. Izrael népe visszavonul, és megrettennek. Ezen az 1%-on megrettennek. Hogy lehet az, hogy közülünk valaki elesik, nem eshet el? És Józsué, itt egy különleges, ugye főszerepe van ebben a fejezetben is Józsuénak. Egy különleges szerepe van, ilyen leborul az Úr előtt, és imádkozik a népért. És az Úr meghallgatja az imáját, és egy idő után azt mondja neki, hogy jó, mostantól kezdve nem az imádságnak van a helye, hanem kelj fel, és tisztítsd meg Izrael népét, mert vétkeztek ellenem. Elvettek abból, ami nekem szenteltetett. Ugye Jerikóval mi volt a feladata az Izrael népének? Mit kellett csinálni vele? Mindent el kellett égetni. Nézzétek el, amikor a régészek elkezdték kiásni Jerikót, megtalálták az üszkösödött réteget, és rajta még egy réteget, ami szintén üszkös volt, de az fa, meg ilyen dolgokból állt. Jerikót megkorták Izrael fiai éghető anyagokkal, hogy minél nagyobb legyen a tűz, tehát gyakorlatilag egy hatalmas mágiát raktak, egy város méretű mágiát, ezt mutatta ki a régészet. Ebben a rétegben, ahol pont a honfoglalás idejéből, 1400-es évek végén. Jerikó egy hatalmas, mi volt? Mi ez az úrnak? Tűzáldozat, az. És ezt az áldozatot kellett volna, tűzáldozatot kellett volna, egészen égő áldozatot kellett volna bemutatni Izraelnek, és valaki úgy gondolta, hogy ne vesszem már oda minden, minek? Mire való ez a tékozlás, mondhatnám. És Ákán ugye elvett ebből, de Izrael népe akkor még nem tudja, hogy Ákán elvett. Miért nem azzal kezdi az úr, hogy kelj fel, miért is borulsz te arcra, vétkezett Ákán, és elvett az enyémben. Miért azt mondja, hogy Izrael népe vétkezett? Nem kell most válaszolnotok erre, csak tartsuk a fejünkben. Azt mondja, hogy Izrael vétkezett ellenem, ezért volt a csapás, de kelj fel, tisztítsd meg a népet. És Józsué kiáll a nép elé, és kitűz egy időpontot. Holnaptól. Holnapra. Erre az adott napra mindenki szentelje meg magát. Mert lopott holmi van közted, amit az Úrtól loptál, és ezt a holmit vissza kell adnod. Vagy pedig, ugye, látjuk a történet végét, Ákán nem adta vissza, akkor halál vált rá. És egy nagyon érdekes folyamaton megy át Izrael népe, nem azt mondják, hogy tehát az Úr nem jelenti ki első nap, hogy Ákánról van szó, nem jelenti ki másnap se reggel, hogy megjelenik az Úr, és akkor Urim és Tumim, stb., meg szólt az Úr Józsuének a gyülekezet sátorából, hanem azt mondja, hogy sorsvetéssel választ ki azt a házat, amelyik bűnös, vagy azt a törzset, aztán azt a házat, azt a nemzetséget, és végül azt a családot. Négy lépésben leszűkül a kör, és csak Ákán maradt. Testvérem, mi ennek a jelentősége Ákán lelkiismerete számára? Ugye? Így van. Itt van négy lépés, az ötödik lépés, vagy a nulladik pedig az volt, hogy holnapra mindenki készüljön el. Ákának még aznap lett volna a lehetősége. Ákának lett volna a lehetősége a törzsnél, a nemzetségnél, a családnál, a háznépnél, mindenhol, minden ponton lett volna a lehetősége. És végül, amikor már az hurok teljesen megszorult, akkor Ákán azt mondja, vétkeztem. Én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt és ezt cselekedtem. Hadd kérdezzem meg tőletek, Ákán megvallja az ő bűnét? Akkor ez micsoda, hogy vétkezte? Én vétkeztem az Izrael Isten ellen. Megvallja, vagy nem?
Nem megvallja.
Megvallja. Megvallja a bűnét. Kényszerítésre későn, de megvallja. Mit ír? Igen, mit ír? Példabeszédek könyve, aki megvallja az ő bűnét, aki elhallgatja, nem lesz jó dolga, aki megvallja, irgalmasságot nyer. Így szól az ige? Köszönöm. És elhagyja. Megvallja és elhagyja. Elég Ákán, Saul vagy Júdás bűn vallomása? Effektív, hogy beismerik azt, hogy én vétkeztem az Úr ellen, én árultam az ártatlan vért, stb. Ez bűnvallomás, ez rendben van. Félig jó. De az elhagyja. Hogyan lehetett volna Ákánnak elhagyni a bűnét? Előbb? Egyébként előbb? Igen, én is erre gondolok. De honnan tudhatjuk biztosan, hogy nem hagyta el a bűnét? Még ebben a pillanatban sem hagyta el a bűnét, amikor már megvallotta. Honnan tudjuk biztosan? Köszönöm, felolvasod, hogy ne csak én olvasod. 200 siklus ezüstöt, és egy azony aranyveszőt, amelynek súlya 50 siklus volt. Ugye? Nagyon jól tudta. Nagyon jól tudta, hogy mi az, amihez kötődik. Emlékezzünk közben, tartsuk kézbe, hogy honnan indultunk el? Húsástól. Attól a csillogástól, ami Gómert vonzotta. Így van. Szóval láttam egy jó babiloni köntöst, meg ennyi ezüst, meg akkora arany, stb. És megkívántam ezeket. És elvettem ezeket, és íme el vannak rejtve a földön, a sátorok közepén, stb. Így van. De közben a szavaival, érzitek a szavaiban, hogy ő kötődik? Továbbra is ragaszkodik. Így van. Ezt csak azért teszem fel ezt a kérdést, és azért kell tisztán látni, mert innentől kezdve nincs kegyelem. Az Úr mindig kegyelemmel jön. De ettől a ponttól kezdve nem látunk olyat, hogy az Úr kegyelmet adna. Innentől kezdve csak ítélet van. Elég fontos megértenünk azt, hogy kin múlik egy adott ember kárhozata vagy üdvössége. Józsué nem mondott. Krisztuson nem múlik. Mert ő már mindent megtett. Ő tényleg mindent megtesz. Egyetlen egy valaki dönthet. A te üdvösséged felől, vagy az én üdvösségem felől. Az én magam vagyok, vagy te magad. Lehet volna lehetősége Ákánnak. Nem vallotta meg a bűnét. Ákán felől nem volt remény. Innentől kezdve, a 21. verstől kezdve nem láttok reményt. Nem láthatunk reményt. Ugye, Józsuénak még van egy nagyon fontos momentum, mert elküld követeket a sátorba, és előhoznak mindent. Ugye ott van a... Megöljük Ákán bizonyíték nélkül? Nyilván nem. Kell, hogy valaki a bizonyítékokat szolgáltassa. Elmentek, kiásták, elhozták mindazt, amit Ákán elrejtett. És a történet legvége az, hogy azt mondja, miért rontottál meg minket, roncson meg téged e napon az Úr. És elboríta az egész Izrael kövekkel, és megégették őt, miután megkövezték. Ugye nagyon fontos, 15. versben azt olvassuk, hogy aki bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg. Mielőtt még azt hinnénk, hogy mágia halálról van szó, itt a középkorban. A 25. vers ezt tisztázza, miután megkövezték, és a megkövezés egy nagyon gyors és nagyon kíméletes halál alapvetően. Legalábbis az okosok ezt mondják. Nem próbálnám ki egyiket sem, de a miután megégették, csak utána kövezik meg. Ez nagyon fontos. Az Istennek nem szempontja, hogy kínozzon valakit. Jó? Bocsánat, miután megkövezték, utána égették meg. Köszönöm a javítást. És miután megkövezték, mit csinálnak? Utolsó vers. Egy nagy kőhalmot raknak a fejére. Mi a kőhalom szerepe? A másik... Igen, azt mondja, mind a mai napig ott van. És ezért nevezték azt a helyet a Korvölgyének. Mind a mai napig Ákán völgye, de az Ákor egy picit más szó, mint Ákán. A Biblia egyik legtragikusabb története. Itt van egy ember, aki Izrael népe közül való, az Isten népe közül való. Nem Midiánita, nem Ammonita, nem Moábita, stb. És eljátsza a kegyelmet. Sőt, hagyd mondjam, hogy melyik generációból való? Abból, amelyik már átjött a Jordánon, és már megindult Kánán felé. Abból a generációból való, aki hisz Isten szavának, hogy elfoglaljuk Kánánt. A miénk lesz Kánán. Biztosíték volt az, hogy hisz abban, hogy most elfoglaljuk a földet. Biztosíték volt az Ákán számára, az üdvössége számára? Nem. Nem. Ha nem azon az úton jár, amit az Úr megmutatott, hogy már pedig így és így foglalhatod el Kánánt, ha a belépéskor előbb egy áldozatot mutatsz nekem, és utána minden a tied, mert a Jerikó, csak Jerikó lett az Úré, minden más, ki élet? Izrael népjei. Nem biztosíték sem az új generációba születés, akik már az ígérettel élni tudnak, sem Jerikó elfoglalása, sem a Jordánon való átlépés. A mai napi hűségemet nem tudom kiváltani a tegnapival. Ákán története tényleg a legszomorúbb történet, és most szeretném nektek feltenni ezt a kérdést. Mitől reménység ajtaja az akkor vagy? Hogy van választás? Egy kegyelmet hirdet? Köszönöm. Igen, gyakorlatilag közeledünk, de az a meggyőződésem, hogy én most itt nagyon, hogy is mondjam, gyors huszártempóban végigmentem Józsué 7. fejezetén. Az a benyomásom, hogy ebben a történetben még több van, mint amit itt megkapírgáltunk felülről. Lássunk egy szinten mélyebbre. Nem mondom, hogy a legmélyére, csak próbáljuk meg még egyszer átvenni az egész fejezetet gyorsan. Egy másik szempontból, és még pedig olyan szempontból szeretném, hogyha valaki felolvasná Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 2. versét. Egyáltalán nem illik a szövegkörnyezetbe, egyáltalán nem illik ide, de érteni fogjátok, hogy mit szeretnék ezzel az igével. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet, emlékeim szerint, és annak a 2. verse. Zsidó 7:2. Azért olvastattam fel ezt az igét, mert Ha úgy látszik, hogy Józsué 7. fejezetét nem szeretném, ha megköveznétek. Egy ugyanolyan módszert fogok alkalmazni, ami zsidókhoz írt levélben, Pál apostol meg Lukács, ugye állítva a közös munkájuk, azt mondják, hogy fogjuk Melkisédeket, és fordítsuk le a nevét, meg a város nevét is, ahol ő volt, és csináljunk belőle jelképet. Hagyj kérdezzem meg, hogyha a zsidókhoz írt levél írója az apostol megengedte ezt magának, megengedhetjük-e magunknak mi is? Mondjuk Józsué 7. fejezetével. Lehet róla szó? Megpróbáljuk. Azt mondja Melkisédek Sálem királya, igazság királya, békesség királya. De ugyanezt az analógiát alkalmazza, kezdjük el lefordítani a neveket. Józsuénak a neve mit jelent? Szabadító. Ki viseli ugyanezt a nevet, csak egy kicsit más formában? Maga Jézus Krisztus. Teljesen ugyanaz a héber szó, más formában. Jehósua vagy Hósua, így hívják Józsuét. Azt mondja, tehát következtethetünk arra, hogy akkor, ha Jézus szerepét keressük ebben a történetben, és a jelen való igazságot, amiről a Hóseás könyve szól, akkor itt ezentúl behelyettesíthetjük Józsué helyére Jézust, ugye? Azt mondja, Izrael fiai hűtlenül bántak a teljesen Istennek szentelt dolgokkal. Nagyon érdekes, hogy Jerikó nevét nem pontosan határozza meg a héber szót. Azt mondja, két lehetőség van. Jelenti ezt is, meg jelenti azt is, hogy jó illat, de ez nem biztos. Hát szerintem elég biztos. Jerikónak a neve egy másik jelentés szerint az, hogy jó illat. Amikor Izrael közeledik a végcélhoz, amikor átlépi azt a határt, ami elválasztja őt az ígéret földjétől, és innentől kezdve csak egy feladatuk van, hogy gyalogolni előre és győzni, az első, amit Isten kíván, az micsoda? Egy jó illatú áldozat. Egy teljesen égő, egy egészen égő áldozat. Jerikó ezt jelképezi. Azt mondja, elvett az Istennek szentelt dolgokból Ákán. Ákán neve szó szerint azt jelenti, hogy bajkeverő. Bajkeverő. De Ákán nem midianita, nem moábita. Azt mondja Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki Zéra fia, Júda nemzetségéből. Elég, ha az elsőt lefordítom. Kármi azt jelenti a szőlőműves. Kertész vagy szőlőműves. Ákán, a bajkeverő, nem Izraelen kívülről jön, hanem a szőlőművesnek a fia. Ki a szőlőműves? Igen, azt mondja, az én atyám a szőlőműves. Egyébként Zabdi azt jelenti, hogy ajándékozó, Zéra pedig azt jelenti, hogy a felkelő nap fénye, tehát a fényesedő, aki fényesedik és úgy közeledik hozzád. És Józsué elküld férfiakat Aiba, Ai azt jelenti, hogy rom. Csak ennyi. Ainak az lett volna a feladata, hogy az Úr egy újabb győzelmet mutasson, de Ait már ki lehetett volna fosztani egyébként. Tehát ott már el lehetett kellene kezdeni zsákmányt szerezni. És Izrael népét visszaverik, és Józsué mit csinál a 7-től a 9. versig? Józsué mit csinál az Úr előtt? Jézus mit csinál? Imádkozik, hogy mondjuk ezt? Közben jár. Nézzétek meg, Józsué a közben járó. Mi a közben járónak a legfontosabb szempontja? 9. vers vége. Józsué imádsága, vagy Jézus imádságának mi a legfontosabb szempontja? Miért kell Izrael győzelemre vinnie? Kiírtják nevünket, igen, de nem ez a legfontosabb szempont. Hanem ha kiírtják a nevünket, hogyha azt látja a világ, hogy az Isten népe meghátrál, veszít, akkor ki szenved kárt? Mi lesz a te neveddel? Testvéreim, mi hogy hívjuk azt a bizonyos világszéles eseményt, aminek ez a legnagyobb kérdése? Én már nem csak 6000 éve folyik, hanem jóval régebben. Ugye úgy mondja a Biblia, hogy nagy küzdelem, úgy mondja a Dániel könyve, hogy nagy küzdelem, nagy baj, ugye szó szerint nagy küzdelem. Dániel könyve 10. fejezetében találjátok ezt a kifejezést. A legnagyobb kérdés a nagy küzdelemnek ez, és ha akárhova alapozunk a Bibliában, mindig ez a végső kérdés. Mi lesz az Isten dicsőségével, mi lesz az ő nevével? Mert amivel Sátán vádolja őt, az az, hogy igazságtalan vagy, nem szereted az embert, magadat jobban szereted, és különben is magamat szeretni sokkal jobb, és a törvényed megtarthatatlan, és a többi. Az ő nevét káromolja mindenhol, az Úr nevét próbálja elfelvíteni, bemocskolni. És ha Izrael népe meghátrál, akkor nem Izrael népének neve, hogy mondjam, nem az adventvárok, nem a keresztények szégyenülnek meg végső soron, hanem ki? Maga az Atya. Ha mi veszítünk, ha mi esünk, bukunk, ki szégyenül meg? maga Jézus Krisztus, maga az Atya. Így van. Mi lesz majd a te nagy neveddel? Józsué, azaz Jézus Krisztus ebben a pillanatban, ahogy közeledünk Kánaán felé, közben jár a népért. Mert bűn van Izrael között. És ezt a bűnt ki kell tisztítani. Azt mondja, ezen a ponton ne borulj el én többi arcra, hanem állj fel. Állj fel. És mit csinál Izrael népével? Tisztítsd meg. Tisztítsd meg. Hogyan történik a megtisztítás? Hogyan tisztul meg Izrael népe? Mit csinál Józsué a néppel? Az egész népet felhívja, hogy holnapra, egy adott napra tisztítsátok meg magatokat. Hol találkozunk még ezzel, hogy holnapra tisztítsd meg magad? Sínai hegynél, amikor a törvényt átadja az Úr, mert meg fogok jelenni nektek, én személyesen szólok hozzátok, ezért tisztítsátok meg magatokat. Mikor találkozunk még azzal, hogy ezen az adott napon tisztítsátok meg magatokat, asszonyhoz ne közeledjetek? A nagy engesztelési napon, pontosan. Nézzétek meg, azt mondja, holnapra tisztítsátok meg magatokat, mert szent dolog van köztetek, és holnap kitisztítom közületek. Kitisztítom azt, ami az enyém. Pontosabban a bűnt, nem? Az Úr magára akarja venni a bűnt. El akarja venni a bűnt. Nekem szentel dolog. Hogy mondjam azt, ami bűnös szívünk, micsoda? Nem az Úrnak szentel dolog? De, de. Nagyon érdekes, hogy ezek a kincsek itt valójában bűnök, nem? Az arany, az ezüst, a jó babiloni köntös. És milyen módszert választ Jézus Krisztus az ítéletben? Milyen módszert választ Józsué? Mit csinál Izrael népével? Használjátok, tehát mondjatok nekem egy olyan kifejezést, amit úgy szoktunk mondani. Milyen ítélet ez? Mit csinál Izrael népével? Mondjad, ez az. Vizsgálati ítélet. Pontosan, mert végig vizsgálja az összes törzset. 12 törzs, 12 nemzet, 12, ugye a 12 törzs. Végig vizsgálta. Ma 11 kiesett, maradt egy. Végig vizsgálja annak a törzsnek a nemzetségeit, a családjait, stb. Vizsgál. Az Úr vizsgál. Nem kijelenti az ítéletet. Nem azt mondja, hogy Ákán meghal, kész. Az Úr végig vizsgálja az ő népét. És sem látjuk ebben a kegyelmet. Krisztus nem egyszerűen úgy szeret minket, hogy te bűnös vagy, meghalsz, de te szerettél engem, ezért jössz. Időt ad, végigvizsgál, megmotoz. Szó szerint, ugye használja ezt a kifejezést a Biblia, hogy megmotozom. Így van, szövét meg kell. És végül, amikor Ákánhoz elérkezünk, mit mond? Nézzétek csak, mit mond Józsué a 19. versben? Adj dicsőséget az Istennek. Még egyszer utoljára. Ákánnak itt van az utolsó esélye. Dicsőítsd meg az Istent. Ákán akarja-e megdicsőíteni még utoljára az Istent, vagy sem? És Ákán nem dicsőíti meg az Istent. Ugye olvastuk, hogy ragaszkodik mindazokhoz, amiket eltulajdonított, de hadd kérdezzem meg tőletek, hogy az arany, az ezüst, ugye Hóseásnál előfordul, meg Laodiceánál előfordul, gazdag vagyok, meggazdagodtam. Még van itt egy kifejezés, ami így pirossal jelenik meg a szemünk előtt. Mi az, amit még eltulajdonít? Arany, ezüst és? Köntös. Jól mondjátok. Milyen köntös? Mi a köntös a Bibliában? Mi a köntös a lényeg a Bibliában? A jellem. Mi a Babilon a Bibliában? Ugye a bűn összefoglaló jelképe egyébként, meg minden, ami nem az Istené. Minden, ami lázadás, minden, ami összekeveredése nézeteknek, stb. Babilon még egy jelképet hordoz. 17. fejezet Jelenések könyvében. Az a neve, hogy Babilon, kinek? Annak a nagy, a paráznának, így van. Ugye a legfontosabb, amit Babilont akar, az a paráznaság, mégpedig az Istennel szemben való paráznaság. Azt mondja, láttam egy jó babiloni köntöst. Merjük ezt jelképként alkalmazni? Én merem. Hogyha Józsué lejátsza ugyanazt a történetet, amit máshol a proféciákban olvasunk, az egész közbenjárás, a Jézusnak a papi és főpapi szolgálata, a vizsgálati ítélet, az, hogy ítéletet tart Izrael háza fölött, de nem úgy, mint aki lecsap, hanem úgy, mint aki megvizsgál mindenkit, és esélyt ad, és időt ad, akkor kinek van mersze még babiloni jellemet tartani a szívében? ki az, aki megmeri ezt még tenni? Ki az, aki a kincseit ott meri tartani, ahol a moly és a rozsda megtalálja, és nem ott, ahol nem nyúlhat hozzá sem moly, sem rozsda az Isten országában. Testvéreim, végig-végig ez a történet a valóságos történelmi eseményeken túl egy nagyon mély jelképes tartalmat hordoz nekünk. Ákán, amikor előveszik és bebizonyosodik, hogy ő volt az, aki eddig megrontotta Izrael népét, akkor Ákánt ki kell végezni. Mielőtt még hosszú távú következtetést levonnánk, hogy ugye itt van az Isten egyháza, és akkor a kereszténységből ki kell szórni mindenkit, és megkövezni, és megégetni. Ákán hol van elsősorban? Az Isten népén belül, és hogyha még közelebb megyünk, akkor mondjuk vegyük a csurkói gyülekezetet, itt hol vannak az Ákánok? Testvéreim, hol van Ákán? Köztünk? Melyik személy az? Rossz hírem van. Mindannyian. Így van. Ákán bennünk van, testvéreim. Ki az, aki ragaszkodik az aranyhoz és az ezüsthöz? Kinek a szíve? Kinek a szívének a természetes hajlamai ragaszkodnak? Így van. És hogyha felismerted azt, hogy itt van benned ez a hajlam, itt van benned, Ákán, a bajkeverő, aki ugyan az Isten gyermeke, mert Kárminak a fia, a szőlőműves fia, de te egy bajkeverő vagy belül, akkor mit kell csinálni belül azzal az Ákánnal? Azt mondja, megkövezi őt Izrael kövekkel, megégetik, és miután megkövezték? Egy nagy kőhalmat. Megkövezni, megégetni kőhalmot, hogy el ne felejts soha. Hogy el ne felejts soha. Testvéreim, a bennünk lévő Ákánt nem tartogatni kell, meg nem megbarátkozni a gondolattal, hogy igenis Izrael között vannak Ákánok. Nem. A feladatunk megkövezni, megégetni, és kőhalmot rakni rá, hogy soha, de soha többé az életben. Ákán ne ronthassa meg Izrael népét. Testvéreim, hogyha bennünk ott van Ákán, és az megnyilvánul a gyülekezetben, és a gyülekezet, hogy mondjam, már önmagukból a tagok kiirtották Ákánt. Tegyük fel, hogy elérünk egy ilyen pontra, mert el kell, hogy érjünk. És már csak bennem van Ákán. Mit teszek a gyülekezetemmel? Mit ír? Mit csináltál Izrael népével? Megrontottad. Keresztény szolgálat, nem tudom az oldalszámot, de azt írja, egyetlen ember, az Isten népe hadsereg, az egyház egy hadsereg, egyetlen közlegény gyávasága vagy árulása az egész hadsereg győzelmét veszélyezteti. A mi hadvezérünk Krisztus. Honnan tudjuk, hogy Józsué a legalkalmasabb jelkép, hogy Krisztus mutassa be számunkra? Keressétek meg majd otthon, hogy hogyan hívják el Józsuét a szolgálatra. Ez Mózes 4. könyve 27. fejezetében van, nem olvassuk most fel, otthon nézzétek meg. Járjon Izrael népe előtt egy férfiú, akiben a lélek van, hogy ne legyen Izrael népe olyan, mint a szétszélet nyáj, hanem legyen egy pásztor. Józsué az első ember, akiről úgy beszél a Biblia, hogy pásztor, de nem mint barompásztor, hanem mint emberek pásztora. Józsuéról beszél először így a Biblia. Mózes 4. könyve 27. fejezet. Azt mondja, egyetlen egy ember gyávasága vagy árulása. Veszélyeztette az egész hadműveletet? Igen. Van helye köztünk, azaz bennünk, Ákánnak? A búza és a konkoly példázatát, ne ragudjatok, most ezt megjegyzésben elmondom, hogy sokan szeretik úgy értelmezni, hogy te vagy a konkoly, én vagyok a búza, vagy egyáltalán vannak konkolyok és vannak búzák. Ez elsősorban a bennünk lévő gonoszra vonatkozik. Ez nagyon-nagyon fontos. Végül, aki azonosul, nyilván, mint konkoly fújja ki a szél. Hogyha egy ember azonosul a bűnével, de nem azonosítgathatjuk egymást, hogy te konkoly vagy te búza. Bennünk van a konkoly és a búza. Belülünk kell, bennünk kell, hogy az Úr megtisztítsa a szérűjét, és oltatatlan tűzzel megégesse, ami bennünk van. Mi történik itt? Oltatatlan tűzzel megégetik, igaz? Ákánt. Ákánt megégetik. És nézzétek csak, eljutunk a reménység ajtajához. Mert Izraelből ki van írtva az, ami megfertőzte Izraelt. Ott van a völgy, leviszik a völgybe. Ákánt, azaz a bajkeverőt. Megkövezik. Megégetik, hogy semmi nem maradjon belőle, és egy nagy kőhalmot raknak. Hogy emlék maradjon arra, hogy amikor Krisztus kiűzi belőlem a bűnt, amikor Krisztus megszabadít a függőségeimtől, a rossz jellemvonásaimtól, a haragomtól, akkor oda állítsak egy emlékoszlopot, hogy abba az irányba, oda többé soha. Mert ebből a völgyből csak egy irányba vonult. Ez a reménység ajtaja. A reménység ajtaján előre kell menni, nem visszafelé. A kőhalom az azért van, hogy emlékezzek, hogy ott volt akkor völgyek. Ott engem az Úr megtisztított, ott engem az Úr meg tudott szabadítani attól, ami 15-20, ha hány éve gyötör. Vagy elkapott egyszer csak, de gyötört. Minden hitehagyásra az Úrnak van megoldása. De ez a hitehagyás bennünk van első körben, másodkörben, hogyha az egyházban gondolkodunk, akkor nem Midiánról van itt szó, hanem az Isten népéről. Az Isten népe között igenis van hitehagyás. És az Isten dolga az nem a mi dolgunk, hogy előállítsa Júda törzsét, hogy előállítsa Zabdi háza népét, hogy előállítsa Kármi családját. Nem a mi dolgunk. De itt van az ígéret, és itt van a reménység ajtaja, hogy miután az akkor völgyéhez eljutunk, és ott az Úr megszabadít minket attól, vagy az idők végén azoktól, akik Ákánok voltak, vagy a bennünk lévő Ákántól, akkor nekünk onnantól kezdve ez a reménység ajtaja. Azt mondtam, hogy Ákán neve szó szerint azt jelenti, hogy bajkeverő. De az Ákor szó azt jelenti, egy nagyon érdekes, hát egy mozdulatot jelent. Azt jelenti, hogy van egy pohár vized, ami tisztának tűnik, de az alján van valami, amit nem látsz. És amikor ezt a műveletet végzed, ami azt jelenti, hogy akkor felrázod. Felrázod azt a pohár vizet, és ami a víz alján volt, az feljön. Akkor azt jelenti a víz felzavarása. Az állóvíz felzavarása. Nem tudták Izrael népe, hogy kilakozik közöttük. Elmentek a harcba. De megzavarta Izrael népét, és az Úr hagyta, hogy ez a megzavarodás, felzavarodás, vagy felkavarodás, vagy felrázódás bekövetkezzen. Köszönöm, hogy az egyház történetét vesszük, az egyház történelmében el kell, hogy jöjjön egy pont, amit Ámos könyve úgy nevez, hogy prostálás. Így van, így van. Vagy maga Jézus is azt mondja, hogy megrázza, és kijön belőle a polyva. Akkor völgye a reménység ajtaja, a maga borzalmas, hogy is mondjam, képeivel, valójában tényleg reménység számunkra. A megrázkódtatás, az egyház megrázkódtatása, Izrael megrázkódtatása reménységgé válik. Mert meg kell, hogy rázkódjunk ahhoz, hogy egy győztes hadseregé váljunk. Minden közlegény, aki gyáva, vagy aki elárulja Isten népét, vagy ezt a hadsereget, azoknak el kell távozni Izrael sorai közül. És a Biblia azt mondja, hogy el fognak távozni nagyon sokan. Nagyon sokan fogják megtagadni a kereszténységet. Nagyon sokan fogják megtagadni azt az elemi tanítást, az advent tanítását, hogy Krisztus itt van az ajtó előtt. Az apostolok másról se tudtak beszélni. Várjuk a boldog reménységet, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenését. És a kereszténységben, testvéreim, hol beszélnek Krisztus megjelenéséről? Hol beszélnek arról, hogy nekünk ez az egyetlen, ami éltet minket? Az apostolok még beszéltek arról. A kereszténységnek egy töredékében látom azt, hogy arról beszélnek, hogy megvan a lehetőségünk várni és sietetni az Úr eljövetelét. De az Úr rendet fog tenni. Rendet fog tenni ebben a katonacsapatban. Itt olvastuk. És befejező gondolatként, ugye lapozzunk vissza ide Hóseás könyvéhez, és még kettő darab nevet szeretnék lefordítani. Gondolom, hogy mindannyian szeretnétek tudni, hogy mit jelent Hóseás és mit jelent Gómer. Józsuét eredetileg hogy hívták? Emlékeztek, mi a régi neve? Józsué nem Józsué néven vált ismerté. Úgy hívták, hogy Hósea. Józsué szó szerint ugyanazt a nevet viseli, mint Hóseás. Csak mire Károli fordítja Hóseás könyvét, addigra már nem Hóseának, hanem Hóseásnak írja, csak a magyar írásból következik, teljesen ugyanaz a szó. Józsué két néven szerepel, Hósea, azaz szabadító, és végül kap egy nevet, hogy az Úr fog minket megszabadítani. Jehósua. Jahvevil fog minket megszabadítani. És azt mondja, amikor ezt a nevet megkapja, innentől kezdve ugye ezen a néven ismerjük, de a lényeg, a Jehósua, vagy a Jeshua alapszó, ami Jézusnak a neve, az ugyanott megmarad. Ugyanarról a jelképről beszélünk, amikor Hóseásról vagy Józsuéról beszélünk. Tehát Hóseás neve a szabadító. A szabadító elmegy, megkeresi a feleségét, megtalálja egy rabszolgapiacon. elmegy, visszavásárolja. De olyan állapotban, ahogyan, hogy is mondjam, el sem tudjuk képzelni, ha egy nőt meg lehet alázni. Ha egy nő a saját döntéséből eljuthat egy mélypontra, akkor Gómer azon a mélyponton van. Nagyon sokan szeretik az egyházat úgy látni, mint fehér ruhába öltözött asszonyt. És nagyon kevesen veszik figyelembe, hogy ez az asszony úgy lesz fehér ruhába öltözött asszony, hogy előbb egy rabszolgapiacon a paráznosságából maga Jézus Krisztus visszavásárolja. És nem 1000 éve, nem 2000 éve, hanem ezt most velünk, a mi generációnkkal kell, hogy megtegye. Mert Hóseás könyvéből látjuk, hogy a végidőről szól. Ott van benne, hogy ott van, hogy szerzek nektek késői esőt, kérjetek az Úrtól a késői eső idején, stb. Ott vannak az ítélet jelképei, ott van Laodíciának a jelképe végig. Amikor Laodíciában azt olvassuk, hogy mezítelen vagy, ha összevetjük Hóseásra, hogy a mezítelenség milyen szövegkörnyezetben szerepel, az mindig a paráznossághoz, mindig a paráznossághoz kapcsolódik. Vagy Krisztus tiszta ruhája van rajtunk, vagy nincs rajtunk, de akkor mezítelenek vagyunk. Akkor paráznák vagyunk. Ugyanaz Hóseás könyvében és Ezékiel 16. fejezetében a két jelkép így kapcsolódik össze. Mezítelenség és paráznosság ugyanaz. Szeretik sokan elfelejteni, hogy ez a fehér ruhába öltözött asszony Jelenések könyvében előbb egy hatalmas varga betűt tesz. És ami abszolút lehetetlen, hogy szűzként jelenjen meg a legesleg végén. Mert ez totális képtelenség, biológiai képtelenség. Ez az asszony akkor is átment ezen az úton. Akkor is rabszolgaként lett visszavásárolva. És tudjátok, hogy ezt a paráznasszonyt hogy hívják? Gomeroszt jelenti, pontosabban Gamár, az eredeti szó, azt jelenti, hogy végső. Jelenti abban az értelemben is, hogy elbukott, de jelenti abban az értelemben is, hogy nem bukott el, hanem győzött. Végső, befejező, akár a veszteség vagy a győzelem értelmében. Ez a szógyök. De az a szó maga, hogy Gómer, az asszony neve, azt jelenti, hogy aki tökéletességre jutott. Nem maradtam, hogy is mondjam, nagy sikert ezzel, amikor olyan gyülekezetekben mondtam el, ahol nem szívesen hallották ezt az üzenetet. De nem tudok kitérni az elől, hogy Hóseásnak ez az üzenete. Hóseás ezt mondja számunkra, egyértelműen a végidőről szól, és egyértelműen a győzelemről szól. És egyértelműen arról, hogy igenis van egy hatalmas varga betű az egyház életében. És ez elől nem elmenekülni kell, hanem önmagunkat megvizsgálni. És ha megvan Ákán, ha megvan a bajkeverő, megkövezni, elégetni, és egy kőhalmot tenni a fejére, itt belül. Testvéreim, én kívánom nektek, hogy álljunk ott azok között, akik a végén fehér ruhában állnak, mert ezt ígéri nekünk az Úr. Teljesen mindegy, hogy milyen a múltunk. Teljesen mindegy, hogy milyen emberek voltunk 12 óra 9 percig. Most van az alkalmas idő, most halljuk meg az Úr szavát. Azt ígéri nekünk, hogy fehér ruhába fogunk öltözni, és ha ő megígéri, akkor nekünk ez a reménység ajtaja.